Meglepetten és érdeklődve olvastam a Trianon 100 kutatócsoport Facebook oldalán, hogy létezik ilyen, hogy Román-Magyar Vegyes Bizottság. Rögtön három magyar tagot sikerült is megszólítanom ebben a beszélgetésben. Először tisztázzuk, hogy mi ez a Vegyes Bizottság, mikor jött létre, milyen céllal jött létre, meséljenek erről egy kicsit. Úgy állapodtunk meg, hogy az első szó Tringli István alelnöké. Meséljenek nekünk erről a Vegyes Bizottságról.
A vegyes bizottságok akkor jöttek létre, pontosabban történész vegyes bizottságok akkor jöttek létre, amikor Magyarországon, és nem csak Magyarországon, hanem a szocialista országokban általában egyetlen tudományszervező erő volt, ez pedig a Tudományos Akadémia. Ezek az 1970-es évek elején jöttek létre, ezek között a Román-Magyar az egyik legeslegelső volt, 1972-ben jött létre. A 72-es év a Román-Magyar relációban nem volt, politikai relációban nem volt egy nagyon terhelt év, tehát még nem voltak azok a súlyos problémák felszínen, amelyek később aztán megjelentek. Viták már akkor is voltak a szakmában, mindenki örült neki. Ilyen vegyes bizottságok, ilyen történész vegyes bizottságok egyébként nem csak a román-magyar relációban léteztek, és ezzel léteznek, hanem van ilyen szlovák-magyar, elsőben egykoron úgy hívták, hogy csehszlovák-magyar vegyes bizottság, aztán ez már csak szlovák-magyar vegyes bizottságként működik mindmáig. Voltak ilyen vegyes bizottságok egyébként nyugati országokkal is. Érdekes módon nem mindig a legközelebbivel, az egyik legjobban működő az a finn-magyar volt, mondanom se kell, hogy miért, gyakorlatilag elhalt, ugyanúgy elhalt az osztrák-magyar, az egykori nyugati országokkal való ilyen típusú együttműködés, az tulajdonképpen a rendszerváltáskor elhalt. Maradt azonban az egykori keleti országokkal, és érdekes módon a fogadófél, tehát nem annyira Magyarország, hanem a másik országok nagyon ragaszkodtak hozzá, hogy maradjon ez az együttműködési forma, és ennek az az igazság, hogy a Magyar Tudományos Akadémia szívesen helytad továbbra is.
Mi lehet ennek az oka, hogy pont ezek az országok akarják fönntartani a kapcsolatot? Nagy Levente, másik alelnök?
Igen, néhány szót arról is, hogy hogyan működnek ezek a vegyes bizottságok. Tehát ez általában úgy működik, hogy két évente ülünk össze, kitalálunk valamilyen témát, általában a meghívott fél javasolja a témát. Most a legutóbbi vegyes bizottságon, ami most Aradon volt, a téma a kultusztörténelme, a történelem kultusza volt. Előtte volt a genealógiai problémákról előadás, ami így hirtelen eszembe jut. Egyszer fölmerült a transzilvanizmus is, de aztán azt valamiért elnapoltuk, de azt még elő lehetne venni. Tehát két évente ülünk össze, és egy felváltva, tehát egyik évben Magyarországon, másik évben Romániában, és a vegyes bizottság egész jól működött, egészen 1982-ig, akkor sem szűnt meg a működése, csak a román fél elnapolta a következő ülés időpontját, amit sikerült elnapolni jól, mert 92-ben folytatódott. Egyébként az egyetlen olyan vegyes bizottság, már ilyen szakmai vegyes bizottság, ami a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok egyik nyilatkozatába bekerült 1977-ben, amikor Kádár János találkozott Nikolaj Ceausescuval, akkor a közös nyilatkozatba belefoglalták a Magyar-Román Történész Vegyes Bizottságot, mint a két ország közötti kapcsolatoknak egyik működő változatát. Tehát a román fél azért mindig igyekezett azon, hogy ez a vegyes bizottság fönnmaradjon, és hát leginkább valójában a két akadémián múlik, mert az akadémia, a két akadémia az, ami biztosítja ennek a vegyes bizottságnak a keretét.
Emlékeztek arra esetleg, hogy a transzilvanizmus témája az miért lett elnapolva?
Ennek nagyon egyszerű az oka, mert Nikolaj Edroyu az előző, a román félnek az előző elnöke javasolta, és a 2018 januárjában, hát 2018-ban kellett volna megrendeznünk a következő ülést, és 2018 januárjában váratlanul elhunyt. És akkor egy kicsit így fölbojdult minden, és akkor ez a téma is lekerült a napirendről, és akkor már az új vegyes bizottság, ami egy kicsit hosszabb időbe telt a román részre, amíg fölállt, akkor volt csúszás is. Ez ezért, tehát nem semmiféle ilyen hátsó tabu téma felőli megfúrásra kell gondolni, hanem ez egyszerűen csak azért, mert az előző elnök az elhúnyt, és akkor nem tudtuk megrendezni azt az ülést.
Ez szerintem fontos, mert ha ezt nem mondod el, akkor szerintem sokan arra gondoltunk volna, akik nem tudtuk ezt, hogy itt esetleg arról van szó, hogy vannak kényes témák egy ilyen történész vegyes bizottságban, de ezek szerint nincsenek? Tehát mondjuk Trianonról beszéltetek, foglalkoztok, van közös kutatás, és itt hagyd szólítsam meg a harmadik beszélgető partnerünket, Zahorán Csabát, aki egy új tagja ennek a vegyes bizottságnak, és előzetes beszélgetésben ő említette, hogy a Trianon témába került ő be, ezért őt szólítom meg ezzel. Tabu téma-e, vagy nem tabu téma Trianon egy román-magyar vegyes bizottságban?
Én úgy vettem észre, hogy nincsenek tabu témák ebben a bizottságban, tehát tulajdonképpen bárki, bármelyik kutató, bármelyik tag arról beszél, amiről szeretne, amiről tud beszélni. Ezért értelemszerűen Trianonról is lehet beszélni. Az másik kérdés, hogy utána a kollégák mit fognak mindehhez szólni, milyen kritikákat vagy reakciókat fog kapni. Én közvetlenül nem Trianonról beszéltem, hanem a Trianon 100. évfordulót felidézésről Magyarországon, illetve a román egyesülési, a Nagy-Románia létrejöttének 100. évfordulójának a felidézéséről Romániában 2018 és 2020 között. Természetesen ezek a témák is elég sok kényes részt tartalmaznak, de nagyon nagy nyitottságot tapasztaltam a román résztől is mindkét előadás során, és a mindkét téma kapcsán, és román kollégám, Florin Abraham, aki szintén hasonló témáról volt elő, emlékezetpolitikai témáról, ő is ugyanezekről a dolgokról teljesen nyíltan, és mindenféle fenntartás vagy gátlás nélkül tudott megnyilatkozni, akár kritikusan, akár megértően Magyarországgal, vagy a magyar széllel szemben.
Bocsánat, nem arról van szó, hogy nincs vita, tehát hogy mindenbe egyetértünk, és akkor egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen párt direktíva szerűen kiadjuk a közös nyilatkozatot, hogy akkor mi az, amiben egyetértünk, és mi az, amiben nem. Hát ez egy szakmai társaság, részben baráti társaság, de szakmai barátság, inkább úgy mondanám ezt. Tehát nyilván ez jelent egyfajta garanciát is arra, hogy azért nem dilettánsok gyülekezete. Tehát aki ott van, azért az ért a szakmához, és az a szakma szabályai szerint vitatkozik.
Az nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy mi a egy-egy ilyen ülés, egy-egy ilyen konferencia végén nem akarjuk azt, hogy összecsiszoljuk a vitatott kérdéseket. Megbeszéljük azokat a kérdéseket is, amelyekben nem értünk egyet. Szó sincs róla, hogy mi ezeket megpróbálnánk kiegyensúlyozni. Lehet vitatkozni, ha meg tudjuk egymást győzni, az nagyon jó. Természetszerűleg, ha nem tudjuk egymást meggyőzni, egyébként még az is előfordulhat, hogy esetleg nem a magyar és a román fél között van vita, hanem lehet, hogy a két román előadó között alakul ki vita, vagy két magyar előadó között alakul ki vita, hiszen, még egyszer mondom, ugyanazt a szakmát üzzük, és hát azért, hogy mondjam, a szakma jobbjai vesznek részt ebben a mindkét részről, úgyhogy nem arról van szó, hogy mi itt egy ilyen közös nyilatkozatban szeretnénk valami semmit mondó nyilatkozattal elintézni vitatott kérdéseket, hanem meg szeretnénk beszélni a történelemnek akár a súlyos kérdéseit is.
Hallgatók kedvéért, ha egészítsen ki a kollégáimat, hogy el tudják képzelni, hogy működik ez a bizottság, tehát amit már mondtak a kollégáim, hogy vannak ilyen témák, közös témák, az adott ülésnek a témája, és utána egyfajta mini konferencia az, ami a sor kerül egy ilyen ülésen. Tehát jönnek a tagok, és előadják a saját előadásik a témakörön belül. Tehát előadások vannak, majd viták az előadások kapcsán.
Igen, még azt szeretném mondani, hogy azért ezeknek a vegyes bizottságoknak az is a szerepe, meg azért is jöttek létre annak idején, hogy legyen valamiféle becsatornázott, rendszeres, hivatalos kapcsolat a két vagy a többi országok történészei között. Tehát itt azért arról is van szó, hogy nem csak arról van szó, hogy esetleg tájékoztatjuk egymást, hogy ki mit kutat, hanem itt azért komoly segítségekről is van szó. Tehát például, ha mi elmegyünk Romániába kutatni, vagy ők jönnek Magyarországra kutatni, egymást segítsük. Tehát ez nagyon fontos levéltárakban, kézirattárakban biztosítani az akadémiák közötti szerződések révén a cserekapcsolatokat, az utazást, a szállást. Tehát itt ilyen hétköznapi dolgokról is szó van, de ez nagyon fontos. Tehát az nagyon fontos, hogy az ember oda megy egy romániai levéltárba, és neki segítenek. megszerezni az anyagot, kikérni, stb. Ugyanúgy itt mi szintén segítjük őket, hogyha jönnek.
És ennek mondjuk van olyan jelentőség, ez bocsánat, nagyon laikus a kérdés, de hogy Trianon kapcsán mondjuk maradtak levéltári iratok az utódállamban, Romániában, tehát van olyan, hogy mondjuk kutatnak valamilyen erdélyi témát, és ott helyben kell magyar levéltári adatokat a román levéltárból kikérni, vagy a levéltárakat annó Trianonnal együtt mozgatták a mai határaink ezen oldalára?
Természetesen rengeteg anyag van Romániában.
A múltkor abban rengeteg román vonatkozású anyag van a magyarországi levéltárakban, szóval.
Persze. Ez mindig egy csomó dolog ott marad az adott területen. A múltkor Ablonci Balázsa Gyulafehérváron voltunk 2018-19-ben, és a Fehér megyei anyagokat nézte, hát Balázs, én segítettem neki, amiket ott helyben kellett megnézni, amiket ott Gyulafehérváron néztünk át. Gyulafehérvári gyűléshez keresett anyagokat, és ezeket ott kellett megnézni helyben, és rengeteg ilyen van, mindenféle hagyatékok, vagy egyéb anyagok is.
Levéltári anyagnál az volt az alapelve egyébként annak idején, hogy hát egyrészt ugye mindig is voltak helyi levéltárak, azok természetesen helyben maradtak, tehát hogyha amikor Trianon után az utódállamokhoz kerültek, tehát ott maradtak például a megyei levéltárak, vagy az ottani családi levéltárak, azok ott maradtak, az most más kérdés, hogy ezek a családi levéltárak, ezek később esetleg állami kezelésbe kerültek, vagy állami tulajdonba is kerültek bizonyos országokban, de azok ott maradtak. Úgyhogy teljesen természetes, hogy vannak olyan anyagok, amelyek egy másik országban kutathatók persze.
Visszaugorva még arra a gondolatra, hogy vannak vitás kérdések, de ezek szakmai alapúak. Megtennétek, hogy mondtok egy olyan történész szakmai példát, amin keresztül érthetjük, hogy miről van szó. Tehát akkor gondolom nem azon vitatkoztok, hogy jogos volt-e Trianon vagy nem, mert ez nem egy történész szakmai kérdés, de akkor mi az, amiben mondjuk nem ért egyet-két történész szakmai dolgon? Egy forrás használaton, vagy azon, hogy egy forrás elfogadható-e hitelesnek, vagy hogy kell-e több forrás ugyanarra? Most csak próbálok példákat mondani. Mi lehet, amiben két történész, legyen az román-magyar, vagy két magyar, két román, nem feltétlenül ért egyet?
Csaba talán ezt a bécsi diktált döntést, vagy ezt elmondhatnád, ezt szépen leírtad, vagy most valami fölmerült így legutóbb most.
Igen, az egyik előadás során a román elnök Jan Bolovan említette meg, hogy Romániában is, a román történetírásban is van egy csomó vita a különféle fogalmak kapcsán, a megnevezések kapcsán. Itt a második bécsi döntésről van szó, amit magyarul döntésnek hívunk, egy döntőbírósági döntés volt, csak ugye a náci Németország és a fasiszta Olaszország képviselővezetői hozták meg a döntést, amely alapján Észak-Erdély 1940-ben visszakerült Magyarországhoz. Ezt egy kierőszakolt, kényszerített döntésként értékeli a román történetírás, és akkor a román politikusok is természetesen így értékelték, és a lakosság jó része is, ezért gyakorlatilag diktátumnak tekintik, és így is nevezik, a bécsi diktátum. És van egy ilyen vita, hogy ez most jó megnevezés-e, vagy sem, vagy inkább a bécsi döntőbírósági döntésnek kell nevezni, és Bolovan pedig azt mondta, hogy ő kombinálna ezt a két fogalmat, és egy diktált döntőbírósági döntésként lenne érdemes megnevezni ezt az aktust. Ez hasonlít arra hasonlít, amit a magyar nyelven, a magyar történetírás a trianoni békeszerződés kapcsán szokott emlegetni, sokan trianoni diktátumnak hívják, holott azért rendes békeszerződés volt, bármennyire is ki volt kényszerítve, de egy békeszerződés volt, de egy békeszerződés tulajdonképpen. Tehát ilyen típusú kérdések vannak, de ezernyi más vitatott, vagy vitás, vagy vitatható kérdés van a történelmből, a kollégám ugyanúgy már 20. század előtti kérdések kapcsán, és nagyon sok ilyennel találkoztak.
Mi túl fiatalok vagyunk ahhoz, hogy részt vehettünk volna azokon a nagyon korai üléseken a 70-es években, de hallottam róla, hogy volt ott például vita még a dákoromán kontinuitásról is, szóval ami akkortól Romániában hivatalos történészi álláspontnak számított. Tehát attól nem különféle történészek különféleképpen értelmezhették, de ettől nem illett eltérni, vagy nem nagyon volt tanácsos eltérni. Mindenesetre azok a történészek nem jelentek meg a román-magyar történés vegyészbizottságban román részről, akik ettől eltértek, akadt ilyen is azért. De volt erről is vita, hallottam róla, tehát akár ilyen súlyos vitákról, vagy ilyen súlyos kérdésekről is tudtak vitázni. Hogy mennyire tudták egymást meggyőzni, az most egy másik kérdés.
És akkor hagyj hozzak én még egy kérdést egy példának, ami szerintem esetleg így eszébe jutott a hallgatóknak is, az Hunyadi Mátyásnak a nemzetiségének a megítélése. Most gyorsan egy nem túl szakmai forrást kinyitottam itt a beszélgetés közben, a Wikipédiát, csak érdekességnek nemzetiség alatt a következő olvasható Hunyadi Mátyásnál, hogy magyar, kun vagy román. Csak egy gondolat elég, itt most mi a történészek szakmai álláspontja nemzetiségileg?
Hát nem a vegyes bizottság keretén belül, ott most pont Hunyadiról nem volt szó. Valamikor azt hiszem talán 96-ban talán volt Hunyadiról is szó egy vegyes bizottságon, de hát én például tartottam erről most azért merek erről most beszélni, mert tartottam egy előadást erről Bukarestben, hiszen kerültek elő új források elsősorban a Szilágyi Emő kerületának köszönhetően, amelyek hát egyértelműen bizonyítják, hogy azért a Hunyadi család az a Havasalföldről származott. Havasalföldön elég kiterjedt uradalma volt, tehát elég 7-8 faluból álló uradalma volt a családnak, ami azt jelenti, hogy akkor az ők ott éltek, és a Hunyadi család elég szoros rokonsági kapcsolatba állt Vlád Szepessel, Drakulával. Na most azon vitatkozni, hogy etnikailag kún, román, magyar, bármi volt, ez eleve rossz a kérdés. Tehát, mert egy dolog az etnikum, más dolog a nyelv, tehát ebben az időben, már a 13. századtól kezdődően nyilván, hogy Havasalföld is és Moldva is tele van kúnokkal, de hogy ezek a kúnok mennyire kúnok, ez nagyon nehéz eldönteni, körülbelül annyira kúnok, mint a magyarországi kúnok ma. Tehát nehéz ezt eldönteni. Minden esetre a korabeli havasalföldi államszerkezetbe és társadalomszerkezetbe egy mélyen beágyózott családról van szó. Ez a nézet egyébként vitatkozik a román történészek egy részével is, mert a román történészek elég jelentős képviselői mondják azt, hogy a család nem Havasalföldről származik, hanem valahonnan Hátszeg környékéről, tehát erdélyi román családról van szó. Tehát a vita az szerintem még tovább fog folyni, de a probléma az, hogy itt a kérdésfeltevés rossz szerintem, hogyha meg akarjuk határozni, hogy etnikailag ők a család az milyen volt, hiszen eleve az etnikumról a középkorban beszélni az elég problematikus.
Hát tegyem hozzá, hogy nem csak viták vannak, tehát nem csak vitás kérdések vannak természetesen, hanem egymástól is tanulunk, tehát egymást kiegészítő előadások, meg ismeretbővítésre is sor kerül ezeken a találkozókon, mint bármilyen más konferencián. Tehát például van egy ilyen, ha nagyon leegyszerűsítem, van egy ilyen, ha mondjuk egy egyszerű román történetírásban, hogy a történet Magyarországon a magyarok elnyomták a románokat. Most ez így nem hangzik el természetesen, ez sokkal bonyolultabb és kifinomult és árnyaltabb az egész, de ez egy ilyen alaptoposz, hogy a románokat elnyomták nemzetiségi szempontból. Ez sok szempontból így is van, és meg is állja a helyét, ugyanakkor pont egy román kolléga előadása arról szólt, hogy hány román fiatal tanult tovább magyarországi és egyéb közép-európai, de magyarországi felsőoktatási intézményekben, egyetemeken, Kolozsváron vagy Budapesten, Pest-Budán, és hogy milyen módon integrálódtak ezek a fiatalok az itteni városi, nagyvárosi életbe, hogy milyen tanulás, milyen kultúrát, milyen életstílust, mi mindent ismertek itt meg, és később milyen karriert is futottak be, milyen módon integrálódtak a korabeli magyar állami életbe, tehát milyen karriereket tudtak megvalósítani, és most idézőjelekkel mondom, a nagy nemzetiségi elnyomás közepette. Tehát a kettő dolog kiegészíti egymást, és ez nagyon érdekes, hogy gazdagodik a tudásunk mindkét részről.
Ez a kutatás, konkrétan ez, amit most meséltél, ez meglepett benneteket? Ennek a tény adata, vagy ezt azért ismertétek?
Hát minket annyira nem lepett meg, vagy mondjuk például engem annyira nem lepett meg, hiszen ezt azért eddig is lehetett tudni, a 19. század elején Budán sokkal több román könyv jelenik meg, mint mondjuk Bukarestben vagy Jászvásárod. Tehát a románság kulturális központja, hogy 1830-as évekig az Buda, és utána is rengeteg Budapesten, 1918-ra körülbelül 5000 román munkás van Pesten, Budapesten és a környékén, tehát itt legalább 5 román napilap jelenik meg ebben az időben Budapesten, tehát a 20. század elején, tehát itt egy virágzó román élet is van, úgymond a magyar elnyomás alatt, tehát ezeket a dolgokat azért kutatjuk. A román kollégák is most már kutatják, tehát például doktori disszertációkat írtak arról, hogy a magyar kormánypárti román képviselők a budapesti parlamentbe. Tehát amiről eddig semmit nem beszéltek, tehát hogy lehet egy román képviselő kormánypárti, úgymond. Már mint magyar kormánypárti, tehát ugye ezek nem merültek föl, de ezek, ma már ezeket a dolgokat kutatják, és azért elég komoly dolgokat írnak róla.
A kérdés feltevés már maga is sokszor jelzi azt, hogy azért egyet tudunk érteni. Például volt két előadó is, aki a vegyes házasságokról, kifejezetten az erdélyi vegyes házasságokról, a másik pedig, mivel a legutóbbi ülésünk az Aradon volt, az aradi vegyes házasságokról szólt, és nagyon tanulságos volt azoknak a trendeknek az elemzése, amelyek bemutatták azt, hogy a különböző felekezetek azért itt jól mutatják a nemzetiséghez való tartozás, vagy hát többé-kevésbé jól mutatják a nemzetiséghez való tartozást. Hogyan alakult ezeknek a vegyes házasságoknak a trendje? Tehát mikor futott fel a vegyes házasságok kötésének a szokása, mikor lanyhult? Ezek nagyon érdekesek voltak, és a román kollégák mutatták be. Ezekből mi is bizonyára sokat tanultunk, mert ezeket a számokat nem ismertük. Persze nem volt meglepő, hogy vannak vegyes házasságok, ezért ez teljesen természetes, de a számokat nem ismertük.
És hogy valami jó hír is legyen, nem jó háborúzni, mert azt láttuk, hogy a kollégák előadásából, hogy amikor vége van a háborúnak, tehát 18-ban, 19-ben és 45-ben, nagyon fölfutnak a házasságok, szóval rengeteg házasság köttetik a háború után, aminek nyilván teljesen logikus a magyarázata, hiszen visszatérnek a férfiak a frontokról, és akkor mindenki házasodni akar, mindenki boldognak akar lenni, tehát jobb a háborúkat minél hamarabb befejezni. Hogy egy kicsit aktualizáljunk.
Mit gondolnak így összességében, most vissza akarok utalni egy-egy szóval arra, amik miatt kérdezem, Hunyadi Mátyás tekintetében, a bécsi döntés megnevezése tekintetében, önmagában Trianon tekintetében, tehát olyan kérdésekben, amiben valami szakmai kérdés merült fel, elnyomán kérdezem, hogy szerintetek van-e szerepe az érzelmeknek a történelem tudományban, vagy az a jó történész, aki az érzelmeit ki tudja zárni, vagy nem teljesen kizárható, hogyha az ember azonosul a nemzetiségével, és akkor mondjuk bécsi döntésnek hívja a bécsi döntést, vagy bécsi diktátumnak hívja a másik oldalról a bécsi döntést, én döntésnek mondom. Szóval ezt hogy látjátok, mennyire van szerepe a történelem tudományban az érzelemnek, vagy mennyire van helye, inkább talán így kérdezem.
Van helye, kétségtelenül van helye az érzelemnek. Úgy általában a társadalomtudományokban és a bölcsészettudományokban van helye az érzelemnek, és mindig is volt is, ez egy kikapcsolhatatlan dolog. A kérdés mindig az, hogy ezeket a kijelentéseket, amit tesz a történész, ezt mennyire tudja elfogadtatni, és mennyire tudja bizonyítani a kijelentését. Tehát a kijelentés bizonyítása azonban már egy kis, mindig eltávolodás jelent az érzelemtől, tehát hogy ő azt be tudja bizonyítani akár logikai lépéssel, akár pedig valami forrással, hogy amit ő állít, az úgy igaz. Még akkor is, hogyha az állítás megfogalmazásában akár nagyon sok is lehet az érzelmi elem. Hát erre mindig voltak ilyen történészek. Egyébként néha nagyon kiváló történészek voltak olyanok, akik sok érzelmet vittek a történelem írásban. A 19. század, ami a mindenütt Európában a történelemnek a megalapozását jelentette, tehát amit mi tudunk a történelemről, annak a túlnyomó részét akkor már megírták, sőt akkor írták meg igazán, hát azok a történészek azok nagyon sok érzelmet vittek a történetírásba.
Hát nekem erről egy olyan metafora jut eszembe, vagy olyan hasonlat, hogy most például az orvos, hát az orvos is, ha műti a beteget, akkor most milyen érzései, vagy milyen érzelmei vannak, sajnálja, nem sajnálja, tehát nyilván, hogy vannak érzelmek, de azért az ember valamennyire kívülről is megpróbálja nézni a dolgot, és inkább az érzelmet, tehát inkább úgy, ott van helye, hogy az olvasóban keltsen fel érzelmeket, tehát hogy úgy írjon a történész is, hogy az érdekes legyen, és azzal megragadja az olvasót, de ugyanakkor vigyázni kell arra is, hogyha az érzelmek szerintem túltengenek, akkor propaganda lesz belőle, és nem is annyira az érzelmek, hanem bizonyos indulatok, előítéletek, hogyha ezek nagyon előalkotnak a történetírásba, akkor az a véleményem, hogy az már propaganda, mert akkor már az ember, tehát arra vigyázni kell, hogy az érzelmek ne homályosítsák el a tényeket. De a tényeket azért úgy kell összefűzni, hogy abban legyen érzelem. talán így tudnám megfogalmazni.
Talán annyit tudnék hozzátenni a kollégáimhoz, hogy az érzelmeknek szerintem abból a szempontból is van jelentőségük, hogy sokszor nagyon fontos motivációk, hogy miért nyúlunk egy adott témához. Ha már Trianon vagy Bécsi döntés, például az igazságtalanság érzete, vagy kezdetben az ember érzi, vagy a kutató érzi, hogy itt valami nem stimmel, valami rossz történt. Tehát nagyon fontos motivációt jelenthet az, hogy kiderítse, hogy miért történt így, miért ez történt, történhetett-e volna másképp. Ugyanakkor arra is nagyon kell figyelni, hogy ezek az érzelmek ne befolyásolják utána az ember túlságosan, mert akkor valóban propaganda lesz belőle, meg leleplezés, meg ilyen dolgok, amik befolyásolják a már érzelemmentes kutatást.
Beszéltetek arról a beszélgetés elején, hogy 2 évente van ugye a Román-Magyar Történész vagy Bizottságnak ülése, és hogy felvettek egy témát, de van-e olyan, hogy közös kutatás készül, akár a bizottságnak egy ilyen projektjeként, vagy mondjuk, hogy a bizottság tagjai mondjuk egy román és egy magyar történész közösen kutat valamit, ami a két ország történetében érdekes lehet, nem tudom, bármilyen témát, amihez föl lehet használni mindkét oldalról forrásokat, vagy megközelítéseket.
Most az utóbbi 3 vegyesbizottsági ülés anyagát kiadjuk kötetbe. Tehát azért ez is egy fejlődés, mert korábban megvoltak a vegyesbizottságok, elhangozottak az előadások, a viták, de nem maradt semmi nyoma, tehát nem sikerült odáig eljutni, hogy ezeket az anyagokat kiadjuk. Most kiadjuk mi itt magyarul, a román fél pedig Romániában kiadja románul ezeket az anyagokat, vagy magyarul, attól függ, hogy hogyan küldjük a tanulmányt. Tehát egy ilyen kézzelfogható eredménye van. Másik óriási nagy feladat, meg amiről mindig beszélünk és mindig előkerül, az egy közös történelemkönyv megírása, de itt nem történelemkönyvről, vagy olyan történelemkönyvről kellene gondolkodni, ami bekerül majd az iskolai oktatásba, hanem egyfajta kézikönyvről, amiben olyan fejezeteket képzelünk el, amit 2 szerző írna, tehát egy magyar, meg egy román. Ha meg tudnak egyezni, akkor közösen jegyzik azt az adott tanulmányt, ha nem tudnak megegyezni, akkor az adott témáról, mondjuk a dáko-román kontinuitásról lesz egy magyar tanulmány, és lesz egy román tanulmány.
Ez a közös történelemkönyv, az olvasókat bizonyára fölkapják erre a fejüket, hogy ez a közös történelemkönyv, ez eredetileg Franciaországban és Németországban született meg ennek az ötlete. Mondanom sem kell, hogy 2 olyan népről van szó, hogy évszázadokon keresztül háborúzott egymással, és jellemző módon 1945-49 után derült fel az, hogy félre kell tenni ezeket az ellentéteket, és ezek a háborúk, ezek folytak papírral és tollal is, és történészek is vitatkoztak, nagyon keményen vitatkoztak egymással, sok-sok érzelemmel mindkét oldalon, és hogy ezeket félre kellene tenni, és meg kellene nézni kifejezetten a problémás dolgokat. Tehát nem asztal alá söpörni őket, hanem ezekről beszélni, és ennek nyomán hát hosszú-hosszú vitatkozás és hosszú-hosszú idő után elkészült ez a közös francia-német tankönyv, amit még egyszer mondom, nem a természetesen nem azt jelenti, hogy valamelyik általános iskolában, akár Berlinben, vagy akár Párizsban, vagy akárhol máshol ezt tanulnák, hanem ez elérhető tankönyvszerű, mert pedagógusoknak szánták, tehát eléggé úgy van megfogalmazva, hogy akár taníthassák is az ebben foglaltakat, és olyan kérdésekről szólnak, amelyek vitatottak a 2 ország között. Ilyen azóta egyébként készült egy német-lengyel tankönyv is. Tehát a németek ebben kifejezetten élen jártak, hogy ilyen tankönyvet előállítsanak. Hát most felmerült, és már többször felmerült, hogy nekünk is bele kellene várnunk egy ilyen román-magyar közös történelemkönyvnek az elkészítésébe.
Akkor legyen az a záró kérdés, hogy mit gondoltok, el fog készülni valaha ez a közös román-magyar könyv?
Hadd tegyem hozzá ezt is, hogy azért volt szlovák-magyar előzmény is ennek a történetnek, tehát a szlovák-magyar történész vagy ez bizottság belefogott egy ilyen munkába, sajnos az félbe maradt, vagy így elhalt. Ugyanakkor, ha azt nézzük, hogy egy ilyen típusú könyv tudtommal készült Izraelben egy izraeli palesztin tankönyv, ami az eléggé forró konfliktus, eléggé zűrös viszony, akkor azért optimisták lehetünk.
Hát azért azt nem mondanánk meg, hogy mikorra fog elkészülni, de nem is feltétlenül fontos, hogy most akkor mikorra fog elkészülni. A lényeg az, hogy ezen dolgozzunk, gondolkozzunk, hogy hogyan lehetne a legjobban megcsinálni, És amikor eljön egy kedvező alkalom, akkor majd elkészül. Szóval ezt azért nem lehet úgy mondani, hogy 2024. december 5-ére el fog készülni, mint ahogy azt mondjuk, hogy ezt a házat akkor át kell adni, mert hogyha nem, akkor kötbért kell fizetni. Tehát nem lehet ezeket a folyamatokat ilyen pontosan meghatározni.
Azt tisztán kell látnunk, hogy ma már az akadémiák egyik országban sem kizárólagos tudományszervező erők. Sőt, a tudományszervező energiájuk jelentősen csökkent mindkét országban, Romániában is, meg Magyarországon is, tehát korántsem az akadémiák azok, amelyek a projekteket, meg kiírják a projekteket, a projektek fő finanszírozói lennének, számos más pénzügyi forrás van, akár csak a történelemről, vagy bármi más társadalomtudományról beszélek, számos más ilyen forrásban, és számos más olyan lehetőség, hogy együtt dolgozik román, illetve magyar kolléga, akár sok más nemzetiségűvel is együtt, tehát nem ez az egyetlen ma már. Részben ez is az oka annak, hogy a projektek azért itt ma már nem olyan egyértelműek, tehát nem szoktuk azt meghatározni, hogy na akkor 5 év múlva ennek kész kell lennie, nem is szoktunk kiírni ilyen közös projekteket. Pénzünk sincs arra, és igazán befolyásunk sincs a dolgokra, nem is célja ennek a vegyes bizottságnak ez.
Hogy a kollégák mondták, ugye itt sokszor maga a munka folyamat a lényeg, hogy együtt dolgozzunk, együtt gondolkozzunk bizonyos témákkal, és együtt vitassuk meg őket.